Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó ráadást mindenkinek, ez az év első Fintech világa adása. Sok minden változatlan, Szupán Márton Pikül itt a stúdióban, és még az is változatlan, hogy visszakacsintunk ugye ebben az adásban, most még január elején 2020-ra, mert azt mondtad, hogy a top Fintech sztorikat érdemes végignézni, ráadásul egy csomó gyűjtést átküldtél nekem, és aztán jövő héten majd figyelő tekintetünket 21-re vetjük majd, és meglátjuk, hogy mennyiben különböző, vagy mennyiben lehet különböző ez a két év. Annyiban is különböző, ahogy a 20-as Covid hullámok érintették ezt a szektort, ugye, mert ezzel kezdted ezt az anyagot és összehetes, és ez talán jól mutatja ezt a két évet is, vagy mutathatja ezt a két évet.
Igen, igen, boldog új évet mindenkinek, és akkor, ahogy mondtad, egy picit a tavalyi évet boncolgatjuk még egy adás erejéig. Alapvetően, hogy a tavalyi évben, 2020-ban minden a koronavírusról szólt, nem csak a fintech szektorban, hanem sajnos a gazdaság összes területén. Hát itt voltak szektorok, amik ugye ebből nagyon rosszul jöttek ki, voltak, amik meg igen csak jól jöttek ki. A fintech az valahol ezen a skálán ott helyezkedik, hogy a jól kijövőknek az elején. Tehát van, aki,
nulla pozitív.
Vannak, akik, hát vagy talán annál egy picit jobb, de azért nem volt átütő sikere a fintech szektornak sem. Nyilván itt is érdekes, és nagyra nyúlik a skála, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a részvénykereskedést nyújtó, vagy részvénykereskedéssel foglalkozó, hogy ilyen platformot nyújtó cégeknek milyen éve volt, itt azoknak nagyon-nagyon jó éve volt, de vannak, akiknek kevésbé volt jó éve, és érdekes, hogy igen, ahogy mondtad, hogy a vírusnak a hullámai hogyan érintették a szektort, és nagyon érdekes, hogy mennyire kitett ez a szektor más szektoroknak is, és hát nyilván a felhasználóknak is. De az első hullám az elég negatívan érintette ezt a területet, és elsősorban azért, mert a pénzügyi szektor teljesen bezárkózott. És ebből egyébként egy olyan másodlagos trend is látszik, vagy következtethető, hogy évek óta, mondjuk másfél-két éve azt prognosztizáljuk, a fintech szektor abszolút olyan irányba fog menni, vagy olyan irányba tart, hogy a klasszikus pénzintézeteknek a kiszolgálója tudjon lenni, és hát itt abszolút ez látszott az európai piacon, a magyar piacon pláne itt ugye a nyakukba kapták a bankok a moratóriumot is.
Tehát a ballaszt lehúzta a fintech.
Így van. Szektor. Mi a saját bőrünkön is ezt tapasztaltuk, hogy több ígéretes előkészített, vagy folyamatban levő ügyünk, tárgyalásunk volt pénzintézetekkel, és mindet befagyasztották, és elnapoltuk.
Én pedig laikusként, vagy újságíróként, vagy csak így kóstolóként azt mondtam volna, vagy azt gondoltam volna, amire itt leültünk beszélgetni, hogy a szektor jól jön ki belőle, hiszen mindent vitt a digitalizáció, ha digitalizáció, akkor a pénzügynél az fintek, távoli megoldások, biztonságos megoldások, érintésmentes cuccok, történetek.
Hát ez mi, ha nem a sikerzáró?
Nézd, az azt is, hogy ugye most az első hullámról beszéltünk, ha a teljes évet nézzük, akkor pozitív a szektorról alkotott kép, ez a plusz nullás, vagy annál, amit te mondtál, én mondtam, hogy picit annál pozitívabb, ezt igazából az húzza lefelé, hogy azért végig söpört egy csőd hullám. Organikus csőd hullám is végig söpört a válságnak köszönhetően, aztán itt volt a Wirecard-nak, ugye ezt majd konkrétan is említjük, a Wirecard botrány, ami rányomta a szektorra a bélyegét, ezek mindenképpen lefelé húzzák a fintechnek a 2020-as.
Meg az, amit mondtál egyszer, nagyon okosan még év közepén, hogy ez nem az az időszak, amikor az emberek kísérletezni akarnak.
Hát nagyon kísérletezni akartak sokan, inkább ugye ezt olyan narratívával fogalmaztuk meg akkor, hogy a végeredmény az abszolút az, amit mondasz, hogy a kockázatítőke alapok nem azok, akik kísérleteket akarnak finanszírozni. Tehát alapvetően, ami még jellemző volt, hogyha már itt a hullámoknál tartottunk, hogy az első-második hullám között, illetve a második hullámban, viszont nyilván ez egy természetes viselkedésforma, hiszen az első hullámban rájött arra mindenki, hogy azért oké, a halálozási rát az van, stb., de azért a világ nem áll meg.
Te kezdtük meg, szóval egyszer belement a gatyánkba a hideg víz, ugye néz be a tengerbe, és aztán a második az már.
És a második hullámra teljesen ellentétesen reagált a pénzügyi szektor, és minden fronton digitális háborút hirdettek és nyitottak, és segítségül hívták a a fintech cégeket. Tehát itt megint csak a saját bőrünkön azt látom, hogy ki szoktuk elemezni a Peaknek a, vagy volt olyan év végeivel, hogy a Peakről is beszélgettünk, most egy-két mondat erejéig szúrnám csak ide be. A tavalyi évünkben volt a működésünknek a három legrosszabb és a legjobb negyedéve is. Tehát ennyire volt hektikus a tavalyi év, hogy az első három negyedévünk az borzasztó volt. Ilyen lement az első hullám, utána nyár volt, meg moratórium kérdés volt, stb. Az utolsó negyedévünk meg annyira megszaladt a ceruza toll a másik oldalon, meg az igény a szolgáltatásainkra, hogy tényleg a történetünknek a legerősebb negyedévét tudtuk produkálni, és a tavaly novemberben beszerződött szerződés állományunk, meg a megnyert tendereink azt vetítik előre, hogy az idei évünk meg egy duplázás, vagy triplázás lesz az előző egy-két évhez képest, ami nagyon erős, mert eddig ilyen 30-50%-okat növekedtünk évről évre, és most pont egy ilyen időszakban ezt meg lehet ugrani. Tehát alapvetően, amire azt mondod, hogy laikusként, de nem vagy te laikus.
Na jó, csak kóstolóként.
Amire te újságíróként gondolsz, az abszolút úgy van, csak volt egy első sokk.
Jó, meg hát az ott annyi változott, hogy ugye ha ott van az alagút végén a fény, az láthatóan minden szektorban ott van az ígéret, minden szektorban. Még akkor is aztán majd meglátjuk, hogy ez a fény mikor, mekkora, és jön-e addig még vonat. Na jó, akkor honnan kezdjük? Nézzük a top fintech sztorikat, hogy van többféle gyűjtés is, ugye?
Igen, három gyűjtést hoztam két fintech.hu-sat. Az egyik az egy 2020 top fintech sztoriai, a másik 2020 top neobankjai. A harmadik pedig a Rowan Hill-nek a szokásos hírleveléből egy 10-es összeállítás. Nyilván most ez összesen 22 top sztori, ezzel nem fogunk tudni most végigmenni, de mindegyik elolvasható a fintech.hu, van benne átfedés is, szemezgessünk.
Jó. Ami nagyon érdekes, ha nézzük a top fintech sztorikat is, az a fintech.hu top hatja. A 6-ban kettőt is láttam, hogy banki adat aggregációs platform felvásárásról szól. Tehát az látszik, hogy a 6-ból kettő ilyen nagyon fontos, szerintetek, meg a szakemberek szerint, akkor hát nem csak az adat, meg a, nem tudom mi a jövő aranya, de ez az adat aggregációs platform is a jövő aranya lesz, vagy a jelen aranya.
Ugye abszolút. Az adataggregációs platform alatt ugye a PSD2-es, vagy egyéb open banking adataggregátor platformokat értjük, és hát egy nagyon érdekes trend indult el. Voltak ilyen korán ébredő vállalkozó szellemi fintekek, akik elkezdtek adataggregációs platformokat építeni, akár már a PSD2 előtt, vagy akár úgy, hogy 2015-16-ban azért a PSD2-nek az irányelveit, sorokpontjait már lehetett látni.
És milliárdokért kiszálltak.
És most milliárdokért kiszálltak.
Meg a Mastercard.
És ami nagyon érdekes, hogy azért az open banking hullámvonal, az kimondatlanul kicsit a kártyatársaságoknak az egyeduralmát akarta megtörni. A PSD2 egyértelműen, tehát az Európai Unió mindent jól átgondoltan, idézőjelek között természetesen elkezdtek beszabályozni, így a kártyatársaságoknak a jövedelmi lehetőségeit is. Utána még megnyitották a banki adatvagyont, és ugye a fizetéskezdeményezési szolgáltatásra épített megoldásokkal ki lehet kerülni adott esetben mondjuk egy QR-kódos fizetéssel boltokban a kártyatárságokat, de az látszik, hogy ez nem jött be, sőt, a legnagyobb adatagregátorok ezekkel az akvizíciókkal a kártyatársaságok lehetnek, tehát ezt mondják azt hiszem a sportban úgy, hogy öngól.
Igen, de végülis igen.
Csak egy mondatot magyarázd meg megint egy kicsit kifelé, ne a szakmának. Hogy mit nem, a Visa meg a Mastercard, ezek, de nem ilyen ez a klasszikus behemót pénzintézet cucc, amiről szoktál beszélni, és amit a fintekek mindig megtalálják a lehetőségeket. Miért nem tudták ők, hogy ilyen adataggregációs platformokat? Mit nem tudtak őt, amik ezek a kicsik meg tudtak csinálni? Ez a, nem tudom, hogy hívták.
Finicity volt a másik, meg a Plaid volt, amit Plaid, a Visa vásárolt föl.
És csak még ezt az ötlet, 5,3 milliárd, tehát ennyire adt el magát a Visának, vagy adt el ezt a néhány év alatt kifejlesztett.
Figyelj, hogy mi amellett, hogy mind a két kártyatársaságot kedveljük, és kapcsolódunk velük, és a kollégákat is szeretjük az ő részükről. Hogyha ismernéd azt a struktúrát, amiben egy ilyen kártyatársaság működik, tehát adj össze egy brutális méretű multit a pénzügyi szabályozottságnak az igényével, rosszabb. IT rendszer szempontjából, ami miatt egy bank, egy relatív kis bank, mint mondjuk egy magyar bank, lassú, vagy legalább klasszikon ül, azok nem annyira erősek, tehát jobbak ebben a kártyatársaságok. De ez a természetes tehetetlenség, tehát több tízezer alkalmazott, több száz országban való részvétel, több milliárd ügyfél.
Jó, ezeket, és akkor megéri ezeket, a milliárdokat, ez a fajta...
Figyelj, egy plétszerű adatagregációs szolgáltatásnak a kiépítése egy kártyatársasági működési ökoszisztémában biztos, hogy több lett volna, mint 5,3 milliárd dollár. Hogyha az elvesztegetett időt belevesszük, ja, akkor meg pláne. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a Plaid elkezdte 3 évvel korábban, mint ahogy a Visa el tudta volna kezdeni, ha ezt a bukást, amivel mondjuk az járna, hogy a Visának nem 2021-re lesz egy adatagregációs szolgáltatása, hanem 2024-re, akkor meg ez többet is megért volna.
Jó, ez volt csak kettő, aztán nem kérdezek bele még egy ilyen hosszút. Kripto? Hát ez most megint izgalmas.
Csak röviden,
kripto mert most hatalmas csúcson vagyunk. Röviden, hatalmas csúcson vagyunk. Ugye tavaly évvégét kriptózással, két kriptos műsorral zártuk le. Akkor még nem tudtuk, hogy akkor csak sejtettük, hogy azért át fogja törni a csúcsot, hát áttörte. Sőt, az idei évben az elmúlt, hát ezen a héten, az elmúlt napokban gyakorlatilag az évvégi záró árfolyamhoz képest duplájára emelkedett, hogy 34 ezer dollár környékén ütötte meg a csúcsot, tehát emlékszem, amikor itt lehet, hogy ahelyett, hogy itt ülünk, hogy beszélgetünk, négy és fél évvel ezelőtt venni kellett volna egy pár bitcoint, és most boldogság lenne. De ugye ez top story-ként bele se volt írva, mert nem lehet ez még, ez egyébként, tehát a kripto a 2020-as évnek nem volt a top story-a, majd az idei évnek lehet. Amit itt fölírtunk, hogy a PayPal beszállt a kripto bizniszbe, és egyébként itt a Stripe-val kapcsolatban többször beszéltünk a tavalyi évben. Ide ők úgy kerültek most nagyon röviden, hogy a pletykák szerint 70 milliárd dolláros cégértéken terveznek tőkét bevonni. Ez ugye egy 70 Csányi Sándornyi vagyon. De azért érdekes a Stripe, ugye PayPal mellett említve, mert a Stripe is egyébként elkezdett kriptodevizákat elfogadni a fizetési kapuján, tehát az online kártyás és egyéb fizetési megoldásokat elfogadó platformon. A PayPal ugyanígy, és ez került fel egyébként a top 6-os listánkra, mert azért a PayPal ugye a fintech szektornak az ősatja, és rugalmas, de nagy és megfontolt, és ennek ellenére azt mondta, hogy ő a kokoszínű. Igen, nyitottá válik a kriptokra, és hát ami szerintem még itt izgalmas listáról, és ezt kiveséztük szerintem a tavalyi évben, az a Wirecard csőd. Egy hatalmas meglepetés volt a legfőképpen piacnak.
Legfőképpen azért, mert bizalomvesztés, azt mondod, hogy aki
az egész... Érdekes, képzeld el, hogy nem volt bizalomvesztés. Ez egy ilyen nagyon... Most hozhatnánk egészen más analógiákat.
Így kérdem, miért top?
Mert teljesen meghökkentő. Tehát az, hogy egy 10 milliárd eurós értékű tőzsdéjegyzett nagy nevű cég Németország kedvence, az ilyen szempontból konzervatív Németországban, tehát a pénzügyi szempontból konzervatív Németországban egyik ekkor napról a másikra beborul, úgyhogy a piaci értékének a 20%-ával megegyező pénzeszköz hiányzik a számláiról, ez brutális. Hogyha az előbb a Stripe-nál összekötöttük a vagyonméretet Csányi Sándorral, akkor egy két Csányi Sándornyi vagyonnak megfelelő készpénz nem volt ott a számláin. Erre nem számított senki.
Egyébként igazad van, mert volt egy másik, és nem tudom melyik átküldött anyagodban, ott egy mondat, hogy nagyon megragad bennem, hogy a fintech az új normális, ugye? Közvéleménykutatásban, tehát megkérdezték azokat,
igen,
akik
egyébként... Ez egy másik fintech hírportálnak volt a szalagcíme.
Igen, csak az, hogy lehetnek de... rossz hírek, meg jó hírek, meg lehetnek hullámok, meg Covid, de a fintech az új normális.
Igen, igen.
Gyorsan neobank sztori.
Neobankok, hát itt én azt mondanám, hogy viszont kevésbé időzzünk el, de nézzük meg mind a hatot, amit összehoztunk, vagy összeírtunk. A Nubank, ugye erről többször volt szó, bár méltatlanul kevés szó jut neki az angolokhoz képest, igen. Elérte a 25 milliós ügyfélszámot, és a 10 milliárd dolláros értékeltséget. Hát azt gondolom, hogy ezt nem kell magyarázni. 25 millió az sok. Monzónál történt, sok minden történt a Monzónál, és sikerekről kevésbé lehet beszámolni a tavalyi évben, bár elindították ugye a Monzo Plus-t, aztán a Monzo Premiumot, az mind a kemény, és a Monzo Business-t egyébként, ez mind a három termékvonal sikeres startnak számít, viszont ugye visszaesett a cégértéke, kirugdostak embereket, lemondtak a fizetésekről, stb. Így is mondhatjuk. És mindez oda vezetett, vagy valami oda vezetett, hogy Tom Blomfield, a cég alapító vezérigazgató igazgatója, lemondotta a vezérigazgatói pozíciójáról, sőt az igazgatósági tagságáról is, és megmaradt tulajdonosként a cégben. Starling bankkal kapcsolatban nagyon izgalmas hír, hogy tudtak egy nyereséges hónapot zárni. Erre a jövő heti műsorban majd bővebben reflektálunk az idei trendekkel kapcsolatban. Revolut úgy szintén hírt adott valami cashflow pozitívnak tűnő hónapról, de azért ez nagyon ködös fogalmazás volt, azt én nem gondolom, hogy az ténylegesen egy könyv szerint is nyereséges hónapnak számított, viszont ami durva, hogy 5,5 milliárdos értékeltségen $500 milliárd bevontak a tavalyi évben, és egyébként ők még 13 millió körüli ügyfélel zárták az évet. Tehát ami viszont egy kevésbé szép sztori, ez a Xinja, hogy az ausztrál kontinensre is elevezzünk, ők viszont bezárták a boltot, visszaadták a banki licenszet, és azt mondták, hogy köszönjük, végeztünk, és abszolút a Covid-ra hivatkoztak. Mm. És még egy exit.
Nem a Covid, hanem
az N26 a Brexitre hivatkozva elhagyta Angliát, ami azért izgalmas, mert egyébként ők alapvetően angol pénzügyi licenszel mentek, közben itt felszatapolták a német banki engedélyüket, és teljesen eldobták az angol piacot.
Tehát erről sok szó volt meg a Brexit húzivoni előtt. Igen. Az években, hogy nagyon sok mindenki fog onnan költözni.
Igen, ez abszolút látszik
ez
is
most
egyébként.
Látszik, igen.
Abszolút.
Jó, és akkor van még 2 percünk, Marci, arra, hogy a Rowan Hill-től is mondjál 2-3 dolgot, ami a
mit látsz ezekben izgalmasnak?
Hát megint az azonosítás, és akkor itt visszahoz, amit mondtam outsiderként, ugye az, hogy távolságtartás, vagy messziről, azonosítás.
És ennek nem is szenteltünk egyébként az elején, amikor így a top sztorik előtt még összefoglaltuk, hogy mi várható, hogy igen, akiknek viszont brutálisan jó évük volt a fintech szektoron belül, a részvénykereskedési platformok mellett, azok a távoli ügyfélbe azonosítást, online aláírást.
Tehát ami evidencia, hogy most előre igen, kell, hogy menjen.
Ők az első hullámon is iszonyatosan nagyot mentek. Azok mentek nagyot, akik dobozos szolgáltatást tudtak gyorsan adni. Igen, ez látszik a Rowan Hill-nek a top listájában is, akik kifejezetten, mi ugye nemzetközi példákat hoztunk inkább, ők hoztak néhány magyar példát is. Több magyar bank elindította a videobankos szolgáltatását, illetve az online számlanyítási szolgáltatását. Szerintem itt volt egy ilyen mindsetbeli probléma, kicsit nem látták a fától az erdőt a bankok, és többen belefutottak abba a hibába, hogy az online számlanyítást indították el, ahelyett, hogy arra fókuszáltak volna, hogy a meglevő ügyfeleknek az online ügyintézését segítették volna elő. Ez egy stratégiai hiba, tehát nem rosszak ők, ezért kell jó fintech tanácsadókat alkalmazni egyébként, hogy mégiscsak látszódjon a fától az erdő.
És hát hol van Jack Ma?
És hol van Jack Ma? Hát ez egyébként éppen éjszaka kaptam egy hírt, hogy megvan. Meglett. Meglett, Jack Ma meglett, viszont hát ugye ami az idei évnek nehezen fért volna be top sztoriba, mert pont, hogy a sztorinak a meghiúsulása, hogy az Ant Groupnak a részvény kibocsátása az teljes mértékben meghiúsult, és ugye ezzel egy időben tűnt el Jack Ma is. Hát ezek szerint a föld színéről nem, mert meglett, és hát igen, egy érdekes év elé nézünk mindenféleképpen.
Erről meg majd jövő héten akkor beszélünk a fintech világában. Szuppán Márton Pik, köszönöm szépen, pénteken találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.